Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai naprakészben egy rendkívül fontos és aktuális kérdést járunk körül, a román gazdaság és költségvetés jövőjét. Az új úgynevezett salátarendelet sokakat megoszt. Ne vajon megszorító intézkedésekről beszélhetünk, vagy inkább a költségvetés ésszerűsítéséről. A cél az állami intézmények működésének a hatékonyabbá tétele és a kiadások csökkentése, de az elméletet eddig nehéz volt gyakorlatba ültetni. Mekkora a költségvetési hiány és mikorra várható a költségvetési törvény véglegesítése? Mi alapozza meg a gazdaság stabilitását, és hol tartunk az állami szféra reformjában? Szó lesz továbbá az adóreformok várható alakulásáról, különös tekintettel arra, hogy hogyan oszlanak majd meg a közterhek, és vajon valóban igazságosabbá válik a vállalatok és a magas jövedelműek adóztatása. Emellett arra is kitérünk, hogy az ország rózsásnak egyáltalán nem nevezhető pénzügyi helyzete hogyan érinti a legsebezhetőbb társadalmi rétegeket. Vendégem Táncos Barna pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes, beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok és boldog új évet minden rádió hallgatónak.
Miniszter úr, az elmúlt időszakban medvékről, illegális fakitermelésről, szeméthegyekről, zöldházprogramról beszélgettünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban, egyáltalán nem kisebbítve a környezetvédelmi tárcának a súlyát, hisz a kozmikus arénában magunkra vagyunk utalva, és előbb-utóbb a létünk lesz a tét az elromlott vagy elrontott klíma miatt. Most egy igen fontos minisztériumot kapott az RMDS. A rosszályok szerint az ország katasztrofális pénzügyi helyzete miatt nem is kellett ezt olyan nagyon-nagyon kérni. Adták szívesen. Hogy történt?
Nem adták szívesen. Kelemen Honor elnök úr valóban határozottan kérte, hogy két fajsúlyos minisztériumot vezessen az RMDS. Ez volt a feltétele a kormányban való részvételünknek. A pénzügyi minisztériumot és a fejlesztési minisztériumot hosszú-hosszú tárgyalások vita után alakult ki ez a rendszer. Tudjuk, hogy mit vállaltunk, nem véletlenül került az RMDS és az RMDS-hez a két tárca, és az RMDS-nek határozottan ez volt Kelemen elnök úrunk keresztül a kérése. Valóban egy sokkal bonyolultabb helyzetben és egy fajsúlyosabb minisztérium jutott most nekem osztályrészül, de úgy gondolom, hogy ugyanazzal a határozottsággal, ugyanazzal a munkamorállal, ugyanazzal a komoly szakmai háttérrel, amelyel elvégeztük a munkát a feladatot a környezetvédelemnél, itt is el fogjuk tudni végezni a ránk bízott feladatot, és egy olyan helyzetből hoztuk majd ki Romániát, amelyben nem mi toltuk bele, nem mi kaszítottuk, nem mi toltuk irányba a költségeket. 2024-ben jelentős költség többletet vállalt a kormány a választási év miatt valószínű. Ez az összeg megközelíti a 70 milliárd lejt, olyan körülmények között, hogy teljes mértékben hitelből finanszírozták ezeket a költségeket, és gyakorlatilag az év elejé tervezés feletti összegekről beszélünk, így jutott el az állami költségvetési hiány, a deficit 8% felé. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy egy jó menedzsmenttel, egy olyan állami apparátus kialakításával, amely egy karcsúbb és az állampolgárokat jobban kiszolgáló államot jelent, el lehet érni azt, hogy stabil pályára helyezzük az ország pénzügyeit, visszatérünk egy kiszámíthatóság felé, és a következő 7 évben, ugyanúgy a Románia vállalta az Európai Unió előtt is, vissza lehet hozni ezt a költségvetési hiányt 3%-ra, lehet biztosítani a fizetésig és a nyugdíjaknak a finanszírozását, lehet biztosítani a nagy mértékű beruházásokhoz szükséges pénzalapokat, és ezáltal Romániát egy stabil, kiszámítható pályára lehet ismét állítani.
Az elmúlt hetekben többször elhangzott az, hogy a pénzügyminiszteri tisztség az a legfelső védelmi tanácsi tagsággal is jár. Nyilván most a pénzügyi helyzetre kell koncentrálnunk ebben a beszélgetésben is, de hogy jelzésértékű ilyen szempontból ez a tárca, és egy gondolat erejéig térjünk azért ki erre. Az én olvasatomban azt mutatja, hogy az RMDS jó értelemben véve révbe ért Bukarestben, 35 év után partnerként kezelik a román pártok most már mindenféle szempontból. Tehát eddig még CSZAT tagsággal járó minisztérium nem volt, most már ez is van. Megkerülhetetlen az RMDSZ Bukarestben? Most már végérvényesen kijelenthető ez?
Most igen. Tehát ebben a konjunktúrában, ebben a politikai helyzetben határozottan az a válaszom, hogy igen. Az RMDSZ nélkül ma nem lenne egy stabil kormány a Romániának. Az RMDSZ nélkül ma egy politikai káosz lenne az országban, hisz valószínűleg egy kisebbségi kormány próbálna irányítani az ország dolgait, és ez egy nagyon-nagyon rossz jelzés lenne a nemzetközi pénzpiac fele is, nagyon rossz jelzés lenne az Európai Unió fele is, és ez az, amit az RMDSZ gyakorlatilag bevállalt a kormányra lépéssel, hogy segíti a két politikai pártot abban, hogy egy stabil kormányzással az országot egy jó irányra állítsuk rá. Természetesen, hogy megkérdezték itt a napokban, például Bukarestben is újságírók, és nem csak, hogy létezik az, hogy az RMDSZ-nek ilyen tisztség jutott, és hogy elfogadták azt, hogy egy magyar ember része legyen a legfelsőbb védelmi tanácsnak. Én azt válaszoltam nekük, hogy nem változott meg sem a két politikai párt, ugyanaz a két politikai párt a partnerünk, aki ezelőtt másfél évvel kiszorította a kormányból, nem változott meg az államelnök se, ugyancsak Johannes úr az államelnöke, nem változott meg szinte semmi, kivéve az a megbízhatóság és az a munka, amit az RMDSZ az elmúlt években letett az asztalra. És nagy mértékben változott az erdélyi magyaroknak a megítélése az országban. Nagy mértékben hozzájárult az a politikai kampány, az a választási kampány, amelyet Kelemen Hunor államelnök jelenlétként bemutatott az elmúlt hónapokban. Hozzájárult az, hogy a közvéleménynek megváltozott, a közvélemény megváltozott az RMDSZ az erdélyi magyarokkal szemben, és láttuk azt a közvélemény kutatást, amelyben második helyre hozták az RMDSZ-t akkor, amikor azt kérdezték a románoktól, hogy kit szeretnének látni a kormányban, és megelőztük a PNL-t, megelőztünk minden más politikai szervezet a beszedét kivéve, tehát második helyen volt az RMDSZ a bizalmi indexet illetően. Tehát ezek olyan változások, amelyek meggyőződésem, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy egyenlő joggal bíró állampolgárként tekintenek most már az RMDSZ az erdélyi magyarokra, a romániai magyar emberekre.
Az elmúlt napokban nagyon-nagyon sokat beszéltünk egy olyan rendeletről, amelynek a neve nagyon furcsán hangzik, a saláta rendeletről van szó, vagy a román sajtóból átvéve a magyar sajtóban is lehetett hallani, olvasni az ordonáncát, trénulécet, tehát egy olyan intézkedés csomagról van szó, amely több intézkedést tartalmaz, megszorító intézkedések ezek, vagy a költségvetés ésszerűsítését célzó intézkedésekről kell beszélni. Mert hogy van egy árnyalatnyi különbség abban, hogy megszorító intézkedés, vagy olyan intézkedés, amely a költségvetés ésszerűsítését célozza. Tehát nem megszorít, hanem ésszerűsít.
Tudni kell azt, hogy ezt a sürgősségi, vagy hasonló sürgősségi kormányrendeletet minden év végén elfogad a kormány. Az idejét mindenképpen a racionalitás, az ésszerűség sürgősségi kormányrendeletének nevezném. Valóban, mint a salátában, rengeteg tevékenységi terület van, amelyet érint a sürgősségi kormányrendelet, de a fontosságát és az elengedhetetlenségét húzza alá az, hogy azt mondjuk, hogy az észszerűség, a racionalitás sürgősségi kormányrendelete. Benne van ebben a sürgősségi kormányrendeletben valóban a közszférában a bérek befagyasztása. Ez azt jelenti, nem jelenti azt, hogy bármilyen bér csökkenne 2024 novemberéhez képest, hanem azt jelenti, hogy az idén nem lesz béremelés a közszférában. Azért volt ez fontos, mert a 2024-es jelentős béremelések esetében, hogyha még egy inflációval való korrigálás is megjelent volna, akkor nem lett volna fenntartható a 2025-ös állami költségvetés. Hasonló helyzet a nyugdíjak esetében. Nem csökken egyetlen nyugdíj sem, ezért én sem nevezném a megszorítások sürgősségi kormányrendeletének, mert az volt számunkra a legfontosabb és az 25-ben a legfontosabb, hogy a 2024-es szinten ki tudjuk fizetni a nyugdíjakat és a fizetéseket is. Mindkét esetben jelentős növekedéseket hozott a 2024-es év, egyrészt az inflációval való kiegészítés, korrigálás, valamint a nyugdíjak teljes újraszámolása, és ilyen körülmények között úgy gondolom, hogy a kiszámíthatóság és a racionalitás jegyében az a fontos, hogy 2025-ben ne veszítsen senki, se fizetés, sem pedig nyugdíj tekintetében.
Táncos Barna pénzügyminiszter a mai napra kész vendége, az ország pénzügyi helyzetéről beszélgetünk. Az állami intézmények hatékonyabbá tétele és a működési kiadásoknak a csökkentése, ez is szerepel a rendelet céljai között, csak hogy ez egy több tényezős feladat, és az eddigi tapasztalat az azt mutatja, hogy az elméletet nagyon-nagyon nehéz átültetni a gyakorlatban, nem csak a digitalizálás bevezetése nem halad a tervek szerint, hanem egy egyszerű pecsétnek a kivezetése is problémát jelent. Erről beszélt néhány évvel ezelőtt Cseke Attila, jelenlegi fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter, tehát az állami intézmények hatékonyabbá tétele, működési kiadások csökkentése alatt mit kell értenünk?
Valóban a reformok és a változások elérése az egy nagyon-nagyon nagy kihívás. Első sorban nem pénzügyi kérdések merülnek fel, hanem mentalitásváltás. Arra van elsősorban szükség, hogy az állami intézmények mentalitásváltáson menjenek át, és új berendezkedésre, új rendszerre álljanak. Ami azt jelenti, hogy a szolgáltatások legyenek fontosak, amelyeket nyújtanak az állampolgároknak, és nem az intézmény fenntartása. Ez talán a legnehezebb. Sürgősségi kormányrendeleteket el lehet fogadni. A költségeket lehet racionalizálni. Jó követéssel el lehet érni azt, hogy beleférjünk abba a költségvetési deficitbe, amit célul kitűzünk magunknak. A legnehezebb feladat azonban a mentalitásváltás elérése az állami intézményekben. Ebben természetesen számítunk a partnereink, a koalíciós partnereink segítségére, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a megyei berendezkedések nagy mértékben támogatják a dús állami berendezkedést, a sok intézményt, a sok kinevezhető személyt, a sok politikai tisztséget. Erről kell igazából lemondjanak a nagy pártok, erről kell lemondjani a Szociáldemokrata párt, a Liberális párt, és teljesítsék azt, amit vállaltak ezzel az új departmentnak a létrehozásával, amelyet állami hatékonysági departmentnak keresztelt el a miniszterelnök, és amelyet ketten Bolozsán úrral közösen vezetnek. Tehát ahhoz, hogy valami megváltozzon az ország 41 megyéjében, ahhoz egy erős politikai akarat kell, és erős kéz, amely leviszi a legalacsonyabb szintre is a politikai döntéseket. Ha ez sikerül, akkor valóban el tudjuk érni azt, hogy fogyókurára állítjuk az államot, el tudjuk érni azt, hogy az állami intézmények kevesebbet költenek és hatékonyabbak lesznek, és el tudjuk érni azt, hogy az állampolgárt tiszteletbe tartsák, a vállalkozókat pedig igazán partnerként kezeljék. Sokat fog ebben segíteni a digitalizáció. Ma reggel találkoztam az ANAH vezetőjével, és az e-faktúra, meg az e-transport nevű moduloknak a bevezetése, az már most látszik, hogy hatékonyabbá tudja tenni az adóbehajtást. Sokkal többen lesznek azok, akik önszántukból végrehajtás, felszólítás nélkül befizetik az adót. És olyan állam kell, aki ezt a típusú hozzáállást tiszteletben tartja és megbecsüli. És azoknak a vállalkozóknak pedig olyan szolgáltatást nyújt, amilyet megérdemelnek. Egy olyan államot kell építsünk, amely építi az infrastruktúrát, és arra költ többet, amivel segíteni tudja a vállalkozóknak, nem a saját fenntartására. Ez a mi küldetésünk gyakorlatilag, és én csak remélni tudom, hogy lesz elég időnk arra, hogy kitartó munkával ezen a téren előre tudjuk lépni.
Tehát ez a mentalitásváltás, ez csak politikai akaratnak a kérdése? Mert hogy eddig nem volt politikai akarat erre? Vagy miért nem sikerült változtatni ezen? Mert hogy régóta beszélünk erről.
Egyrészt nem volt igazán politikai akarat sem, mert ha lett volna, akkor láttuk volna valós átszerveléseket. De van egy óriási tehetetlenségi erő is ezekben az intézményekben. Így szoktuk meg, így csináltuk mindig, örökké így volt. Ma háromszor válaszolt az ANAP elnöke azt mondja neki arra, azzal a válasszal különböző kérdésekre, hogy de hát mindig így volt. Az nem jelenti, hogy így is kell maradjon. Az, hogy a tehetetlenség viszi elő néha az intézményeket, az nem jelenti azt, hogy nem akarhatunk, vagy nem kell változás. És ez a mentalitásváltás még egyszer nem elég, hogyha a politikum akarja. Nem elég az, hogy a politikum rá van kényszerítve például most 2025-ben, hogy visszavegyen ezekből az állami intézményekből és karcsúsítsa a rendszert. Szükség van arra is, hogy azok, akik a közszolgálatot elvégzik, akik a közszolgálatába alkalmazásra kerültek egy állami intézményben, ők is hatékonyabban dolgozzanak, jobban tiszteljék a polgárt, úgy kezeljék, ahogy kell, és úgy bánjanak a vállalkozókkal is, ahogy velük bánni kell, mert ők azok, akik adóbefizetéssel gyakorlatilag fenntartják az állami apparátust.
Még egy kérdés, miniszter úr, a költségvetés ésszerűsítését célzó intézkedésekről. Számszerűsítve mit jelent ez? Mennyi pénzt sikerül megtakarítani ezáltal?
A számítások szerint több mint 126 milliárd lej megtakarítást eredményez ez a sürgősségi kormányrendelet. Ugyanakkor eredményez egy 7 milliárdos, durván 5%-os többet bevételt is. Nem örülök ezeknek a döntéseknek, de van néhány kényszerítő dolog, amely erről nem volt, ahogy kitérni. Egyrészt Románia vállalta a reziliens építési programban, illetve az október-novemberi brüsszeli tárgyalások folyamán, hogy újra gondolja a mikrovállalkozások adózását. Itt amit el tudtunk érni, hogy nem azonnali kivezetésről beszélünk, hanem egy lépcsős kivezetésről, a forgalmi adónak, a turnovernek a megadózása helyett a nyereségadóra való áttérést két lépcsőbe tesszük meg, egyszer a plafont 500 ezer euróról 250 ezerre csökkentjük, utána pedig valószínű egy 100 ezer eurós tétel lesz a következő szint, amelyre egy év múlva jutunk el. Ugyancsak kellemetlen az, amikor különböző kedvezményeket vezetünk ki, és nem alkalmazhatóak tovább az építkezési parkban, az IT-ban, illetve a mezőgazdaságban, de ezek is olyan kivételek, amely ideiglenes kivételek voltak egy-egy ágazat számára, és én bízok abban, hogy ez nem lesz egy sok hatás ezeknek az ágazatoknak, és nem jelent akkora problémát, amelyet egyesek esetleg előre jelentnek jelen pillanatban, és ugyancsak fontos, hogy akkor, amikor az adózási rendszerről beszélünk, akkor mindenki egyformán viselje a terhet. Azok a cégek is, akik olyan különleges építményekkel generálják a bevételüket, a bizniszt, a profitot, amelyek eddig nem kerültek adózásra. Ilyenek a különböző speciális kőolaj, meg gázkitermelő technológiák és építmények, ilyenek például a vízi erőművek, ilyenek azok a platformok, útak, kikötői infrastruktúra, amelyre nem volt helyi adó épületre. Ugyanakkor egy kis vulkanizáló, vagy egy kis autópádogos műhely a saját építményére, a saját épületére helyi adót kell fizessen. Úgy gondolom, hogy ha mindenki egyformán terhet viseljen, akkor ezek a különleges építmények is adózás alá kell kerüljenek, azért, hogy ne legyenek egyesek, élvezhessenek a kedvezményeket, amelyek nem racionálisak.
Ezt a teherviselést, ezt nevezhetjük szolidaritásnak is. Kérdés azonban, hogy mennyire van meg a szolidaritás a gazdasági szféra szereplői között? A szolidaritás azért, hogy segítsük az államot, segítsük a társadalmat akkor, amikor baj van.
A szolidaritás az egy nehéz műfaj, mert az első szinte természetes reakciója az embernek az, hogy a saját javát nézi, a saját érdekét nézi, de 2025-ben egy ilyen hozzáállással óriási problémák történhetnek Romániában. Azért is mondtam többször az elmúlt napokban, hogy a szolidaritás éve kell legyen a 2025-es év. Egyrészt az állam részéről, az állam vissza a költségekből, vissza kell metszen azokból a költségekből, amelyek túl elbúgjányzottak, és nem szabad felelőtlenül a közpénzt költeni 2025-ben sem. Máskor sem szabadott volna, de most ez két különleges év ebből a szempontból. szolidaritásról kell beszélünk akkor is, amikor a nehéz helyzetben levőket támogatjuk különböző szociális juttatásokkal, ugyanakkor nagyon át kell gondolni, hogy olyan szociális támogatási rendszert alkalmaz Románia, amely nem esik át az ló túloldalára, és nem azt támogatja, hogy minél többen legyenek eltartottak, és minél kevesebben dolgozzanak. Ezt is mindig egyensúlyban kell tartani. Ezért rettenetesen nagy kihívás Románia számára olyan körülmények között, hogy több millió munkavállaló hagyta el az országot és dolgozik külföldön. Szolidaritásról kell beszélünk akkor, amikor egységes bánásmódban részesülnek a vállalkozók, az adót és illetékét fizető cégek, és szolidaritásról kell beszélünk akkor is, amikor az igazságügyi rendszerben, a csendőrség, a rendőrség köreiben is megszorításokat alkalmazunk, és eltörjük azokat a kivételeket, amelyekben részesülhettek, amikor például a túloldalszámolásról beszélünk, vagy akár más anyagjuttatásokról. Politikai pártok juttatásait is visszavágtuk 25%-a 2025-ben, és a parlamentben alkalmazott kivételes például napi díjakat is visszaállítottuk a standard napi díjra.
Táncos Varna pénzügyminiszter a mai napra kész vendégem, költségvetési törvény miniszter úr, mikorra készül el?
Január 27-ére szeretnénk elkészíteni a költségvetés tervezetet, akkor szeretnénk bemutatni a koalíciónak, illetve a kormánynak, utána pedig kezdődhet a parlamenti procedúra a költségvetés megnyitatására és elfogadására.
Mekkora kihívás az idei költségvetési törvény, vagy nem különösebb kihívás, mint az előző években?
Különösebb, mert sajnos a tavalyi költekezés az nagyon rányomja a bélyegét az idei számokra, és itt nagy mértékben támaszkodunk arra a stabil pontra, amit a Nemzeti Bank jelent. A Nemzeti Bank a napokban tette közzé, hogy a tartalékai az ismét történelmi magaslaton vannak, és október-november után csökkenés után decemberben ismét növekedett a Nemzeti Bank valutatartaléka. Ez egy biztos pontot jelent, akár a költségvetési deficit finanszírozása szempontjából, akár az árfolyam tartása szempontjából. Ugyanakkor van néhány pozitív jel arra vonatkozóan, hogy a bevételei az ANAF-nak növekedhetnek 2025-ben is. Jelentős növekedést mutattak 2024-ben. A digitalizáció az sokat segített az önkéntes adóbefizetés növekedésében, és itt már látszanak a december végi számok, amelyek azt mutatják, hogy több mint 71 milliárd lejjel növekedett az ANAF bevétele 24-ben 23-hoz képest. Ez egy több mint 20%-os növekedés, jelentős, sokkal az infláció fölött, és én bízok benne, hogy ezt a tendenciát lehet tartani. Ehhez kell társítani a költség megszorításokat, és ehhez kell társuljon egy gazdasági növekedés, amely lehetővé teszi, hogy a beruházásoknak, illetve a magánvállalkozásoknak, állami beruházásoknak és magánvállalkozásoknak köszönhetően továbbra is stabil gazdaság legyen a román gazdaság, amely el tudja látni a feladatát, be tudja fizetni ezeket az adókat, amelyekből fenntartjuk az oktatási rendszert, a nyugdíj rendszert, az egészségügyi rendszert, a közvédelmet, mind olyan feladatokat, amelyek az állam feladatát képezik.
Jelentős adóreformokra kell számítaniuk a romániai állampolgároknak idén? Tehát a közterhek igazságosabb elosztásáról beszéltünk, már jelentős adóreform lesz?
Új adók bevezetését nem szeretnénk az idén egyáltalán. Nem szeretnénk áfát emelni, nem szeretnénk más típusú adókulcsokat bántani vagy emelni. Ezzel párhuzamosan azonban Románia azt vállalta, hogy 2025-ben elkezdi az adóreformjának kidolgozását. Erre valószínű, hogy az elkövetkező hónapokban kerül sor. Én bízok abban, hogy ez az adóreform a 2025-ös évet nem fogja érinteni. Az elemzések, a nemzetközi szakértők, illetve a hazai szakértőkkel folytatott tárgyalások majd tisztább képet tudnak majd alkotni arról, hogy Romániában hogy lehet egy olyan adóreformot végrehajtani, amely csökkenti a munkaadózását, biztosítja a megfelelő bevételeket a költségvetés finanszírozására, és ugyanakkor le tudja hozni a következő 7 évben a költségvetési deficitet 3%-ra, és kisebb terhet ró kamat, illetve részletvisszafizetési terhet ró az állami költségvetésre.
Várható-e megszólító intézkedések a közszolgáltatások terén, illetve a legsebezhetőbb társadalmi rétegeknek azt, hogy a költségvetési korlátozásoktól ne szenvedjenek, vagy ne szenvedjenek hiányt, azt hogyan szeretnék biztosítani?
Minden kifizetést, amely minden javadalmazást, amire jogosultak voltak az állampolgárok, főleg a szociális szempontból kitett rétegek 2024. november végén, 2025-ben az év teljes mértékében kifizettünk. Ez a célunk, hogy ne csorduljon egyetlen megszerzett javadalmazás se, ne csorduljanak se a fizetések, se a nyugdíjak, sem a különböző szociális támogatások, hogy tudjunk kifizetni mindent azon a szinten, amelyen a havi kifizetés szempontjából novemberben voltak a tavaly.
A közelgő választások miatt számíthatunk gazdaságpolitikai változásokra, illetve a kormány hogyan tervezi fenntartani a politikai stabilitást és a gazdasági előrehaladást? Ugye azt mondta ön a beszélgetésünk elején, hogy a választások miatt is volt egy túlköltekezés Romániában. Lesznek választások, nem tudjuk még, hogy mikor, de lesz államfőválasztás 2025-ben, és ez is rányomhatja a bélyegét az ország gazdaságára.
Garantálni tudom, hogy semmilyen irracionális, felelőtlen költekezés nem fogok jóvá, nem fogok semmivel egyetérteni, csak azért, mert választások vannak. Románia nem engedheti meg magának, hogy még egyszer egy olyan évet generáljon, mint a 2024-es. Stabilitáson van szükség, kiszámíthatóságra van szükség, és arra van szükség, hogy minden javadalmazást ki tudjunk 2025-ben fizetni, annélkül, hogy csökkennének a fizetések, a nyugdíjak, a szociális juttatások. Ez a mi legfontosabb feladatunk most, hogy olyan észszerű, stabil, észszerűséget és stabilitást hozzunk, amelyre ritkán volt még eddig példa. Ez a legnagyobb kihívás, ez a mi feladatunk.
Zárásként, miniszter úr, ön pénzügyminiszter, nem gazdasági miniszter, de hogy attól rálátása és véleménye, illetve beleszólása abba kell, hogy legyen, hogy milyen stratégiát kövessen Románia a globális gazdasági versenyben. Tehát a külkereskedelmi kapcsolatok bővítését regionális, nemzetközi szinten hogyan kell elképzelnünk? Maradnak azok a partnereink, akik eddig voltak? Még szorosabbra tudja most fűzni esetleg Románia a gazdasági kapcsolatait Magyarországgal, azért, mert ön a pénzügyminisztériumot vezeti. Hogyan képzeljük ezt el?
Valóban van szakminisztérium, a gazdasági minisztérium is létezik, és létezik külön az energetikai minisztérium, valamint a mezőgazdasági. Ez a három talán a gazdasági jellegű profilú minisztérium, amelyel szoros együttműködésben leszek az elkövetkezőkben. A pénzügyminiszterként az én célom, hogy minden támogatást megkapjanak azok a szektorok, azok a gazdasági ágazatok, amelyek a nemzetközi versenyben, amelyeknek szükségük van az állami támogatásra, akár területalapú kifizetések a mezőgazdaságban, akár a beruházás ösztönzése a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban. Erre egy külön országos hazai költségvetésből finanszírozott program is van, és ezt tovább visszük, ezt határozottan kértem akkor, amikor ezt a közösségi kormányrendeletet például elfogadtuk, hogy ezeket ne bántsuk. Mert egy olyan helyzetben, amikor a határ, Románia határán háborúdul, akkor, amikor a német gazdaság küszködik, nehézségekkel küszködik, akkor, amikor az Európai Uniós gazdaságok nem mindenki teljesít úgy, ahogy kellene, akkor nagyon-nagyon megfontolt és kiszámított gazdaságpolitikára van szükség országszerte. Én bízok abban, hogy a Schengeni övezethez való csatlakozás az egy nagy lehetőség a hazai vállalkozók számára. Ugyanakkor azok a tárgyalások, amelyekkel bekerülhetünk gyakorlatilag a világ elitbe, azzal, hogy az OCD-t azt ugye elfogadják, és Románia tagjává válik ennek az elit klubnak, ahonnan a külföldi beruházások 90%-a jön világszerte. Ezek mind olyan kihasználható lehetőségek, amelyek nem szabad elszalasztani. Magyarország a viszonya Romániának mindig jó volt akkor, amikor az RMDS kormányon volt. Meggyőződésem, hogy ezután is így fog lenni, akár gazdasági kapcsolatokra, akár kulturális vagy más jellegű kapcsolatokra gondolunk. Amikor az RMDS kormányon van, akkor a román-magyar viszony mindig rendeződik.
Táncos Barna, pénzügyminiszter, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen, mindenkinek boldog új évet kívánok, és a szolidaritás jegyében megértést kérünk mindenkitől egy olyan évben, amikor még egyszer az RMDS-nek az volt a célja, hogy stabilitást hozzon ebben a nehéz helyzetben, és nem futamodtunk meg a feladattól, úgy, ahogy azt tették más politikai szervezetek, még akkor sem, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy az egyik legnehezebb feladat hárult ránk, a leghálátlanabb, hisz olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek nem népszerűek, de amelyekkel stabilitást tudunk biztosítani az országnak.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.